Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A héten tartották meg a bölcsödék napját a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő bölcsödék munkatársai számára. Az ünnepi együttlét a Nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban kezdődött, ahol a több mint 100 megjelent vendég együtt imádkozott. A szertartást vezette és elmélkedést tartott Kocsis Dániel, a Székesegyház beosztott lelkésze. Úgy fogalmazott: a Jóisten azt akarja a szívünkbe vésni, hogy a templomban jó helyen vagyunk. Válaszokat és megnyugvást találhatunk a mindennapok nehézségei közepette, mondta. A 15 éves évforduló alkalmából május 4-én tartják a Szeretett Láng mozgalom országos találkozóját Budapesten, a Mária Remeteik egy templom szabadtéri oltáránál. Erdő Péter bíboros prímás 15 évvel ezelőtt, 2009 pünköst hétfőjén sok száz hívő jelenlétében jelentette be a Mária Remeteik egy templom szabadtéri oltáránál, hogy hamarosan megalapítja Magyarországon a Szeretett Láng mozgalmat. Mint fogalmazott, úgy találtuk, hogy ez a mozgalom, amely a világon számos egyházmegyében püspöki elismeréssel működik, és keletkezésének helyén itt Magyarországon is elevenen él, hitelesen katolikus lelkiséget és Mária tiszteletet hordoz. Járuljon hozzá hívő közösségünk és népünk lelki megújulásához. Az idei program 9 órától 17 óráig tart majd. A gyermekvédelmet, a közös uniós hitelfelvételt és a honvédséget is érinti az alaptörvény tervezett módosítása, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: elnöki kegyelmi ügyekben eltörölnék az igazságügyi miniszter ellenjegyzést. A tervezett alaptörvény módosítás értelmében az államfő nem adhat kegyelmet senkinek, aki gyerekekkel szembeni szexuális bűncselekményt követett el, illetve annak elkövetésében bármilyen módon közreműködött. Emellett alaptörvényben rögzítenék, hogy uniós hitelközösségben csak akkor vehet részt Magyarország, ha azt a parlament kétharmada támogatja. Május 8-án Magyarországra látogat Xi Jinping kínai elnök, a tárgyaláson főként gazdasági együttműködésről lesz szó, hangzott el a kormányinfón. Kínai elnök 20 éve nem járt Budapesten. Mérföldkőnek nevezte az azeri földgázszállítás megindulását Magyarország felé a külgazdasági és külügyminiszter. Széjártó Péter Bakuban a Magyar Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén kiemelte, hogy az energetikai együttműködés nagyban hozzájárult Magyarország ellátás biztonságához. Az első ütemben 55 millió köbméter érkezik. A tárcavezető szerint néhány éven belül az azeri megújuló energia is része lehet a magyar energiamixnek, ehhez a világ leghosszabb tenger alatti magas feszültségű vezetéket kell felépíteni. A héten Ferenc pápánál tett hivatalos látogatást a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a helyszínen magyar újságíróknak elárulta, hogy a közösségekről és a közösségek jövőjéről beszélgetett a katolikus egyházfővel. A köztársasági elnök részt vett azon a magánkihallgatáson is, amelyen Ferenc pápa a magyar nemzeti zarándoklatra érkezett, magyarokat fogadta. Megalakult a budapesti klímaügynökség, amelynek feladata, hogy a budapesti lakásállomány energetikai korszerűsítését támogassa. Létrehozásáról a fővárosi közgyűlés döntött. Vezetője Ámon Ada energiapolitikai szakértő. A budapesti klímaügynökség konkrét lakossági energiahatékonysági programokat fog lebonyolítani, és kiemelt szerepet kap az általános energiatudatosság előmozdításában és a lakosság tájékoztatásában is. Elhunyt András Ferenc Kossuth díjas és Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, producer. A nemzet művésze nevéhez kultikus alkotások fűződnek. A Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. András Ferenc 81 esztendős volt. Végül az időjárásról. Délnyugatról északkeletre vastag, kiterjedt felhőtömb halad, amiből helyenként kisebb eső, zápor is előfordul a keleti ország részben. Napközben a gomolyosodó felhőzet mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet 19 és 23 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a labdarúgó tehetség lesz a témánk. Kutatásával, képzésével, kibontakoztatásával foglalkozunk Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője és Rábai Dávid, a Nagypálya című könyvírója beszélgetett az utánpótlás nevelésről a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjában a közelmúltban. Ebből idézünk egy részt, és beszélgetünk is Simon Miklóssal. Tartsanak velünk, érdemes! Akadémia tehetségképzés a labdarúgó akadémiákon címmel szervezett beszélgetést a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központja április 22-én. Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója, és dr. Rebai Dávid, a Nagypálya című könyv szerzője, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karának adjunktusa beszélgetett a témában, ebből idézünk. A moderátorok Aggod Ádám és Jeddi András az MCC junior képzésének diákjai.
Az időzítés a labdarúgásban nagyon fontos, tehát nagyon örülök, hogy így hoztátok össze ezt a beszélgetést, hogy egy ilyen győztes meccs és egy ilyen örömteli pillanat után tudunk beszélgetni erről. De itt most így a nézők közé nézek, azért nálam több olyan szakember van, aki többet tett azért, hogy Vince bemutatkozzon. Ugye itt vannak azok a kollégák is, akik gyerekkoruk óta, illetve az ideigazolása óta vele foglalkoztak. Itt az utóbbi évben nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az egyének és azok a tehetségek, akik érettek arra, és megvan az az extrájuk, amivel mondjuk a felnőtt futballban érvényesülni tudnak, azokat a lehető legjobb módon segítsük, hogy a lehető legtöbbet tegyünk az ő bemutatkozásukért. Ugye a második csapat edzőjével, Szamosi Tamással és dr. Bajusz Endre sportigazgatóval néztük a meccset. Remélem, hogy nem voltak fotósok a gólnál, mert nagyon úgy egymásnak ugrottunk, meg úgy örültünk, hogy azt jobb, hogyha nem fotózták le, vagy nem látta senki. Úgyhogy természetesen nagy adag szerencse is kell egy ilyenhez, nagy adag bátorság kell ugye a vezető edzőtől, hogy bemerje tenni, és nem csak időhúzó cserének, hanem viszonylag több percet, több időt engedve neki. Úgyhogy örülök annak, hogy van egy olyan vezetőedzőnk, aki nyitott a fiatalok építésére, beépítésére és segítésére. Úgyhogy összességében örömteli. Az meg, hogy a felnőtt futball az eredményről szól, az meg egyértelmű, és így a kettő együtt meg egy nagyon jó kombóként sikerült. Úgyhogy természetesen óriási öröm.
Ezt nagyon jó hallani. Manapság, mint köztudott, Szoboszlai óriási hatást gyakorol a magyar foci szeretőkre és szurkolókra. Ezáltal egyre több gyerek akar majd elkezdeni focizni. Tudnál már nekünk mesélni arról a folyamatról, hogy kezdődik a bekerülés egy akadémiára, milyen nehézségekkel, kihívásokkal kell szembenézniük, és mi kell ahhoz, hogy esetleg az NB1-be, vagy a magasabb szinten, mint Dominik csinálta, ott végezzék.
Ez ugye mérhető, hogy nem csak Dominiknak, meg itt ugye az idézetből azért újjékor meg elsőjén azért kevésszer kell 7-50-kor edzésre menni, tehát ezek jó szavak, de nyilván tudom, és nagyon sokat tett azért, hogy ő ide kerüljön, nem csak ő, a körülötte lévő emberek is. Az érzékelhető, hogy minden EB, meg minden jó szereplés után megnő ugye a focizni vágyó gyerekek, srácoknak a száma. Ez meg, hogy van egy kis nyaralónk a Balaton mellett, és ott van egy piac, ahova szoktunk járni, és az idei évben láttam először, hogy magyar vállalatot mezeket is árulnak itt a piacon, ugye minden ilyen olyan címereket, magyar vállalatot mezeket, akár Szoboszlai névvel írnak. Szerintem ez nagyon fontos és nagyon jó, mert azért eddig mindig más neve volt ott. De Dominik mellett szerintem van jó pár olyan játékosunk, akire ugyanúgy büszkék lehetünk, és az nem baj, hogyha mindig van egy ilyen extránk, mint ő, úgyhogy ez nagyon fontos, meg azt is, hogy ne csak átutazók legyenek ezek a srácok, akik meg szeretik a focit, vagy kipróbálják, hanem azok a szakemberek, akik velük dolgoznak, vagy foglalkoznak, megszerettessék, megtartsák, és ápolják az ő útjukat a labdarúgáson belül, úgyhogy ez közös felelősség szerintem.
Te mit gondolsz erről?
Igazából én azt gondolom, hogy igen, tehát ugye Dominiknak a jelensége, lehet azt mondani, talán én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatalt inspirál arra, hogy érdemes mondjuk focizni, és érdemes mondjuk tényleg akár egy olyan életpályát is befutni, vagy elkezdeni, aminek még nem belátható vége van sok esetben. Ahogy ugye ezt a könyvben is fejtegettem egyébként, hogy nyilván nem mindig tudhatjuk azt, hogy mi fog történni egy-egy fiatal tehetség, ez rendkívül sok minden beleszólhat. Mondjuk a Cezerféle sorsoktól tudnám mondani, hogy akár egy sérülés, vagy bármilyen olyan eset, ami miatt ugye nem tudja tovább folytatni, és akkor hirtelen egy karrier ketté szakad. De most ne kezdünk el fókuszálni, ugye nyilván Dominik szempontjából főleg nem. Én azt gondolom, hogy az ő elmúlt években mutatott fejlődése, meg ugye az, hogy azért a azért a világ egyik legnépszerűbb, legjobb csapatában van, ugye a Liverpoolban, és azért az, hogy ott ő mondhatni azért stabil kerettag, és ott van azért általában a mérkőzéseken, valamennyit mindig játszik, az azért nem kis dolog. És ilyen szempontból igen, tehát hogyha most az akadémistákra átvonatlakozhatjuk ezt a dolgot, én azt gondolom, hogy igen, tehát mindenképpen inspirál az ő jelensége, meg az, ahogyan én nekem például tipikusan, tehát nagyon szimpatikus is, tehát tényleg, ahogy vicceskedik, mert nem tudom, sokan azt mondják, hogy hát arcoskodik, pedig szerintem abszolút nem. És szerintem ez tök jó, hogy ilyen humorral fogja fel ezeket a dolgokat. Tehát szerintem ez még ad neki egy plusz lökés, és valahogy érződik, hogy ezt őszintén. Tehát nem azért, hogy jobb fej legyen, hanem mert ő ilyen. És egyébként én azt gondolom, hogy ez kell is. Tehát nyilván ő profi labdarúgó, ő neki még rengeteg éve van, akár abban az esetben, vagy abban a szempontból is, hogy a magyar válogatottnak maradjon ugye a csapatkapitány és a vezére gyakorlatilag, akár abban a Liverpoolban megmaradjon sok éven keresztül, de tényleg szerintem így még inkább hozza azt a fiatalos formát, ami egyébként szerintem a mostani fiatalok alapvetően is jellemző.
Okay. Az én kérdésem arra szólna, hogy mint Szoboszlai Dominik sok fiatal ugye akadémiákon nevelkedik, és az akadémiák szempontjából a játékos megfigyelőknek nagyon fontos szerepe van. És hogyan lehet megfelelően felmérni egy fiatal játékos potenciáját és tehetségét, valamint mennyire döntő a tehetség az akadémiákon való sikeres pályafutás szempontjából, és milyen utat kell bejárniuk, miket kell teljesíteniük az ilyen játékosoknak az akadémiákon?
A Lakatos Béla kollégám, aki a scouting, illetve a megfigyelés tehetségazonosításért felelős. Ezt is nyáron ugye egy kicsit átalakítottuk, hiszen kevés hatékonyságot láttam arra, hogy a régióban megtaláljuk, azonosítjuk és tudjuk gondozni azokat a tehetségeket, akik vannak. Ez abszolút feladata most a scoutingnak, illetve a játékos megfigyelőinknek. Ők egy része a rendszernek, emellett nagyon sok partnerklub, partneregyesület, akár mondhatnám a DVTKS-ért is, aki azért dolgozik, hogy egy nagy tömegből azok az egyének kikerüljenek, akik későbbiekben az akadémiára valók, de még inkább fontosnak tartom a preakadémiánkat, ugye ez az akadémia előtti korosztályokat jelenti, akik olyan szenzitív és olyan korban vannak, akár az idegrendszer fejlődése, akár az egész testben átmenő változások tekintetében, ahol olyan ingereket kellene, hogy kapjanak, amit már az akadémián nem, vagy csak kevésbé tudunk megadni nekik. Úgyhogy egy teljes fókuszt mondanék én erre. Nem csak egy szegmens van, hogy most kiválasztjuk és idehozzuk, van egy ilyen is természetesen. A tehetségre visszacsatolva pedig a tehetség is. Szerintem itt a terembe ülőknek majdnem mindenkinek más jelent, hogy mi a tehetség, de egy biztos, hogy valami megfog, valami extra tulajdonsága van ennek a gyereknek vagy játékosnak. Ezeket keressük igazából, és ezeket próbáljuk fejleszteni, illetve a gyengeségeket egy olyan szintre hozni, ami nem zavaró már, tehát nem lóg ki lefelé. És szerintem ez a kulcs annak, hogy valakiből jó játékos legyen, az extra meg az egy teljesen más történet már.
Igen, hát ugye én is fejtegettem a könyvemben ezt a játékos megfigyelő rendszert, tehát gyakorlatilag ugye ennek nyilván kulcs fontossága van egy akadémista életében, mert azért, tehát ha a játékos megfigyelő azért kellőképpen, tehát nagyobb globális méretekben meg tudja figyelni az adott játékost, akkor nyilván biztosabban fogják tudni leigazolni, és mondjuk igen, valóban, tehát hogy tehetség, ugye ez nyilván egy örök, hogy is mondjam, ilyen sok odadó dolog, hogy kinek mit jelent. De igen, azt gondolom, hogy szükség van nyilván arra a játékos megfigyelő rendszer, ami szerintem az elmúlt években az akadémiákon egyébként bárhol jártam, ugye, mint ahogyan ezt, aki mondjuk a könyvemet olvasta, vagy láthatta, hogy a 6 akadémián voltam összesen, vidéken és fővárosban egyaránt, és mindenhol szerintem, ahogy ugye ezt el is mondták a vezetők, az edzők is, ez egy jól működő rendszer, és kell is. Tehát nyilván ugye, ha azt nézzük, hogy egy tehetség honnan indul, akkor nyilván fel kell fedezni valahol. És ugye, amit mondjuk Debrecenben is például Herceg András is mesélte erről egyébként, hogy tényleg kisebb településekre is mennek, tehát hogy nem csak mondjuk itt feltétlenül tehát a mozás közben lévő nagyobb településekre, kisebbekre is elmennek, és ugye ott próbálják meg ezeket a tehetségeket felkarolni és leigazolni. Úgyhogy igen, ilyen szempontból, és nem tudom, kérdés, mi volt a másik fele, hogy...
A másik fele, hogy milyen hatása van a tehetség igazából az akadémián való szereplés.
Hát én azt gondolom, hogy hát nyilván meghatározó szerepe van, ahogyan látható is, meg ugye azon láthatjuk, kell az a fajta kvalitás nyilván, hogy mondjuk, és ugye ez lenne lényege szerintem az akadémiának, hogy ne tömeget képezzünk, hanem próbáljuk meg ugye az elitet képezni, mert ugye, tehát nyilván itt bár ugye most látható azért az is, hogy nyilván az akadémiánkon Ugye van azért 19 akadémia, sok gyerek van jelen egy-egy akadémián, kérdés ez az elitképzés. Egyébként ezt én fel is tettem a könyvembe kérdésként, hogy vajon tényleg elitet képzünk-e vagy sem. De én azért is mondom ezt, hogy szükség lenne arra egyébként, hogy kicsit megkülönböztessük ezt a két dolgot, mert ugye nyilván az is látható, hogy hányan kerülnek fel a felnőtt csapatba, hányan 18-19 évesen nem tudnak hova menni, mert nem tudnak felfele menni, vagy eligazolnak máshova. Tehát azért igen, ilyen szempontból azt gondolom, hogy tehát a tehetség az egy mondjuk azt, hogy adottság, de ehhez ugye jön hozzá szorgalom, kitartás, stb. Olyan képesség elemek, amelyekkel tud ő fejlődni. Tehát ha valaki nem kitartó, vagy megunja, vagy elmegy, vagy elviszi a korosztály kortársak, ami ugye hát nyilvánvaló, mert azért tudjuk, hogy például a serdülő korban azért jönnek a lányok, meg a bulik, meg stb. Tehát előfordult, hogy valaki mondjuk abban az irányba megy inkább, akkor az a tehetség lehet, hogy akkor is marad egyébként. De ha megvan az, hogy tehetséges is, és képes, meg akar fejlődni, akkor viszont abból lehet szerintem igen abszolút. Tehát az onnastól kezdve még nyilván sok minden tényező van, de mondjuk azt, hogy az egy jó irány lehet, igen.
Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk a Nagy Pálya tehetségképzés a labdarúgó akadémiákon című beszélgetést.
Egy picit azzal vitatkoznék, hogy nem feltétlenül az elit képzésben gondolkodunk, szerintem mondhatom itt a kollégák nevében is. Mi azt vállaltuk, hogy az egyént a lehető legjobb módon próbáljuk segíteni. Emellett nagyon sok és jó lehetőségünk van, ugye mivel államilag támogatott akadémia vagyunk, próbál az állam minden olyan módon, akár a gépekbe, akár a mérésekbe, minden olyan lehetőséget megadni pályák tekintetében, ami nem csak a beazonosításhoz, hanem a srácok, illetve a lányok képzéséhez is fontos. Tehát ilyen tekintetben mi szeretnénk jó és egészséges, egészségtudatos embereket is fejleszteni, hiszen mint ahogy a srácok esete is mutatja, hogy nem lesz ugye mindenkiből profi labdarúgó, de nagyon fontos az, hogy maradjanak szeretettel a labdarúgás iránt, hogyha esetleg olyan okosak lesznek, már mondtam nekik, akkor tulajdonosként is nagyon szeretettel várjuk őket a labdarúgás világába, vagy akár vezetőként, vagy akár szurkolóként, tehát ezek is egy nagyon fontos része a rendszernek. És mivel tudjuk azt, hogy még az akadémiákon sem lesz óriási százalékban mindenki profi labdarúgó, ezért nekünk a labdarúgás különböző szintjeire kell játékost nevelni, illetve mindenkiből kihozni azt az egyéni maximumot, ami neki van. Hogyha ez nem extra, attól még nekünk szerintem nem szabad elengedni a kezét, hanem segítenünk kell, és azt az utat megtalálni neki, ami megvan neki írva, és ami neki a maximuma. És emellett sok olyan van, amit említettél, hogy nyilván el fog kalódni, vagy el fog tűnni. Ezért kell, úgymond ugye csúnya külföldi szóval holisztikusan nézni a játékosok képzését, tehát figyelni ugye arra, hogy milyen szülői háttérrel rendelkezik, hogy táplálkozik, mennyire egészségtudatos, milyen az iskolában, hogy tudja ezt megoldani, a pályán kívüli életét, és ezekben próbálunk mi is segíteni. Hogyha ebből profi labdarúgó lesz, akkor nagyon örülünk neki, és büszkék vagyunk rá. Ha meg nem, szeretnénk ugyanúgy fogni a kezét, és beintegrálni őt az életbe, illetve itt is nagyon sok olyan kolléga ül, akiből nem lett profi játékos, és már most az akadémián dolgozik, hiszen ott ugye végigjárt a ranglétrát, és visszajött szakemberként akár, vagy ott dolgozó emberként, illetve van olyan is, akiből profi labdarúgó lett, akár Diósgyőrben, és ő is ugye itt karriert próbál építeni a másik oldalon. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak szerintem.
És szerintem maradjunk ennél a témánál, ugyanis a könyvedben kitérte arra, hogy a szülők és a fiatal játékosok számára mennyire érdemes befektetni az akadémiákba. És hogy a szülőknek, a kérdésem arra vonatkozna, hogy a szülőknek és fiatal játékosoknak milyen fizikális és mentális, hogy is fogalmazzak,
képzésen
kell átesniük és teljesíteniük ezeken az akadémiákon, és illetve milyen előnyöket láthatnak a szülők és a fiatalok egy ilyen vállalkozásban.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy amit ugye a könyvemben is fejtegettem, és igazából amit én nagyon fontosnak is tartok, az ugye az a családi háttér, hogy tudjuk, az elsődleges nevelési szintért, igazából onnan indul minden. Bármilyen edző, vagy bárki edző, vagy akár pedagógus, ők mind másodlagosak lehetnek ebben a történetben. Itt most az értékelődik fel ez a dolog, mert azért ugye láthatjuk azt, hogy sok esetben egy-egy játékos, aki mondjuk vidékről fővárosba eligazol, és egy akadémiára kerül, ott azért előfordult, hogy ő hetekig nem megy haza például. Tehát ugye az, hogy ő most akár sejtőlőként ezt hogyan tudja rendbe tenni fejbe, és mondjuk milyen magánéleti problémákkal küzd, az azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdéskör. Azért, mert ugye ez az általában kitudhatni a teljesítményére is. Na most csak, hogy a könyvvel egy kicsit így előtérbe hozzam, és amit számomra érdekes eredményként van ott benne jelen, hogy gyakorlatilag kijött, ugye az edzőjátékos hatást is, meg működést is vizsgálgatom. Tehát van egy olyan fejezet, amikor azt kérdeztem az akadémistáktól, hogy mennyire elégedettek az edzőikkel, illetve milyen a kapcsolat közöttük. És ugye ezt megkérdeztem az edzőktől is, őket interjúkkal, a gyerekeket meg ugye kérdőjébe kérdeztem, és nagyon érdekesen kijött az eredmény, hogy mind a ketten távolságot éreznek egymástól. Magyarul, amit az edzők is elmondtak, hogy ők általában azzal a megkereséssel találkoznak, hogy hogyan tudnék jobb lenni, hogyan tudnék fejlődni, mit tudnék tenni annak érdekében, hogy mondjuk szakmaira fejlődjek, de az edzőknél is kevésszer jelenik meg az, amit az ő elmondások alapján, nyilván most saját eredményeimről beszélek, és ugye több edzőt is megvizsgáltam itt nyilván az akadémiákon, hogy mondjuk magánéleti kérdésekkel keressék őket. A másik oldalról pedig a gyerekek is, amiket nyilatkoztak, hogy a magánéleti problémák, akiket keresnek meg, az edzőiket azokat elég alacsony százalékban. Tehát ez egy érdekes kérdéskör szerintem, mert ugye itt én azt gondolom, hogy ez is két oldalú dolog, mert egyrészt nyilván mi a fontos, amit te is mondtál egyébként, hogy a teljesítmény vagy az eredmény nyilván van egy ilyen kényszer is. Főleg azért, mert ugye nyilván teljesíteni kell. De azért azt tegyük hozzá, hogy a másik oldal, ami az emberi, vagy mondjuk az, hogy magánéleti, vagy igen, tehát lelki oldal, hogy mondjuk hogyan tudjuk az ő lelküket ápolni, mert azért attól függetlenül, hogy ők focisták, és mondjuk tényleg az életük jelentős részét, minden napjuk jelentős részét ugye a sportágra való felkészülés, fejlődésnek a kérdése keringi körbe, attól függetlenül, hogy ott van az is, hogy a magánéletükkel mi van, és a lelkükkel mi van, főleg sejtelőkorban egy elég bonyolult, komplex korszakról van szó, ahol szerintem ezen talán lehetne, vagy érdemes lenne erősíteni a jövőben. Talán, hogy ezt igen, ilyen javaslatként meg is fogalmaztam egyébként, hogy szerintem ez egy kulcs terület lenne, hogy azon azért alakítsunk, szorosabbá tegyük.
Viszont azért gyorsan reflektálni, mert gondolom ez is az akkori adat. Tehát ez
hát 19-es adatok ezek.
Teljesen más nekem a véleményem, illetve ugye már nagyon sok akadémián dolgoznak pszichológusok, akik szintén ebben nagyon sokat tudnak segíteni. De nekem az a tapasztalatom, hogy és a szülő is sokszor bizony, tehát nem mindegy a kor, jön az a kor, akár a serdülőkor, akár a fiatal tinédzserkor, hogy sokszor a szülő nem tud beszélni már a gyerekkel, vagy nem nyílik meg neki, és akkor az edzőtől kér segítséget, hogy akkor mi van vele, vagy hogy érzi magát. Úgyhogy én nem érzem ezt, hogy nem mernek fordulni, nyilván tisztelik, és ugye pont akár a Diósgyőri Gimivel való együttműködésünk alatt is beszéltünk arról, hogy mi szeretnénk segíteni akár az oktatás részben is, mert a tanárok sajnos nem olyan helyen vannak a játékosok szemében, mint akár egy edző. Az edző nagyobb hatással tud lenni jelen pillanatban sok focista életére, és próbáljuk ugye úgy az együttműködést összehangolni, hogy ha ott a suliba valami nem működik, vagy nem megy be a suliba, akkor próbálunk ugye mi alapdarúgásban ezzel segíteni, tehát egy ilyen szimbiózist összehozni. Úgyhogy, sőt, én még a saját példámat is mondom, nagyon sok játékosunk engem is bátran felhív és tanácsot kér, vagy próbál beszélgetést kezdeményezni. Úgyhogy én ezt megoldott problémának látom. Lehet, hogy van pár olyan befelé forduló, vagy nem bátran megnyíló játékos, aki ezt nem meri megtenni, de erre meg szenzációs pszichológusaink, meg szakembereink vannak, úgyhogy hogyha ilyet látunk, akkor tudjuk feléjük ezt kommunikálni. Nagyon rendben van ez a rész szerintem, tehát a mentális része nagyon sokat foglalkozunk, hiszen nagyon fontos.
Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője és Rábai Dávid, a Nagypálya című könyv írója a tehetségképzésről beszélget a Labdarúgó Akadémiákon.
Ahogyan említettük, az akadémiáknak az a legnagyobb sikerre, hogyha profi labdarúgókat nevelhetnek ki, és ezen belül az lenne a kérdésem, hogy mi a célterület. A magyar akadémiáknak jobb, hogyha profi labdarúgók az NBA-ben maradnak, hogyha esetleg top ligákat és top csapatokat választanak, és hogy melyik milyen hatással van rá.
Ugye az akadémiák azok jelen pillanatban is egy nagyon szigorú ellenőrzés és produktivitási szempontok alapján működnek. A produktivitás nagyon sokrétű, és nem is untatnék itt senkit ezzel, hogy milyen szintekre, hogy jutnak játékosok, hol játszanak, mennyi percet és milyen fiatalon. Ezeket méri ugye a Honvédelmi Minisztérium, az Ember és a Nemzeti Sportügynökség, és ezek alapján vannak a támogatások megítélve. Tehát az akadémiáknak létkérdés, lételeme az, hogy produktívak legyenek, és a produktivitás ebben csúcsosul ki, amit te mondtál. Pont ezek az ismérek alapján külföldön játszó játékos, magyar NB1-ben játszó, magyar NB2-ben játszó játékosok, és körülbelül így épül fel a rendszer. Nagyon fontos, mondom még egyszer is, és talán nem tudom, hogy fogalmaztál, hogy a legfontosabb, nagyon fontos, de emellett mondom még egyszer, hogy mi szeretnénk az emberi résszel is nagyon sokat foglalkozni, hogy olyan játékosok jöjjenek ki, akik, hogyha el kell, hogy menjenek mondjuk NB3-ba játszani valahol, attól függetlenül azt mondják, hogy itt kaptak valamit, és az életüket egy kicsit tudtuk segíteni.
Én azt gondolom egyébként, hogy alapvetően nyilván az lenne a legjobb, hogyha minél több magyar játékos lenne a magyar klubokban. Tehát szerintem elsősorban ez lenne az elsődleges. Aztán pedig az, hogy mondjuk a külföldi pályafutás az hogyan jön össze, az megint egy másik kérdés, bár a gyerekeknek jelentős része szeretne egyébként külföldre menni, megint saját eredményeket tudok mondani, nyilván a könyvről beszélek elsősorban, tehát ugye ezekben azok vannak benne. És ugye ami az, hogy most a külföldi pályafutást célozzák meg, ez nyilvánvalóan nagyon jó aspirációs lehetőség. Tehát ugye ez azért ő tudja motiválni, és vagy tudja azért olyan irányba vinni őt, hogy akkor minél inkább próbáljon meg tényleg úgy teljesíteni az utánpótlás csapatokban, hogy kikerüljenek, bár az edzők szerint egyébként hozzáteszem, ők azért nem gondolják azt, hogy így kéne kezdeni, tehát egyből külfölddel. Voltak ugye olyan játékosok, akik kikerültek, például a Tajti Matyi is nagyon hamar kint volt ugye külföldön, nem is tudom, azt mondom, a Barcelona Akadémiájában voltál, vagy a Real Madrid, nem tudom már melyikben, mindegy is. Egyek ugye egy nagy csapatnál volt, és ugye végül ő sem tudott akkora nagy pályafutást befutni, amelyre mondjuk onnantól kezdve lehetne jósolni neki, de attól függetlenül most például stabil NB1-es játékos, tehát attól függetlenül ugye ő is megállta a helyét, mert megállja a helyét gyakorlatilag az NB1-es szinten. És nyilván ez nagyon jó hallani, hogy az emberi dolgokkal is kell foglalkozni, én is erről utaltam ezzel, hogy a magánéletükkel is kell, hogy foglalkozzunk. De szerintem egyébként tényleg az kellene lenni a fő célnak egy-egy akadémia esetében, hogy minél magasabb szint, tehát az NB3-as szint az szerintem nem annyira magas szint ahhoz, hogy mondjuk egy fiatal 7-8 éves vagy 9 éves gyermek, aki elkezdi az útját, és akkor utána kiköt az NB3-ba, hát NB3-ban szerintem akadémia nélkül is lehet játszani. Azt mondom én, aki megy egybe is játszott például, és ugye semmilyen közön nincs egyébként nagyjából a utánpótlás rendszerekhez, az ilyen szintűekhez. Tehát szerintem nyilván van olyan, hogy igen, tehát ugye valaki ugye oda kerül, vagy oda keveredik, és ugye az lesz az ő, nem is tudom, jövő vagy pályafutása, tehát igazából ugye nem tudja magát az NB1-be beverekedni, vagy nem is kerül föl, és ugye gyakorlatilag akkor nyilván alacsonyabb osztályokba kerül. Én azt mondom, hogy az NB2-es szint az sem annyira, hogy mondjam, tehát az sem annyira az amatőr szint, sőt, az NB2-ben nagyon jó csapatok vannak, ugye nézzük meg, hogy most például milyen versengés van, bár nagyjából nyíregyházam, hogy a fejtott, és ugye itt azért a Győr meg a Vasas között még megy a verseny, de azt gondolom, hogy az NB3-as szint az nem feltétlenül annyira legyen cél. Tehát hogyha mondjuk egy gyerekkel beszélgetek, és megkérdezi tőlem, hogy szerinted mi lehet belőlem, és akkor elmondom neki, hogy hát NB3-ba tudsz játszani, szerintem az nem biztos, hogy annyira jó, mondjuk úgy az ő karrierében, vagy az ő gondolkodásában, az nem biztos, hogy annyira elültetni, szerintem.
Már szeretek vitatkozni, de most nem tudok, mert nem is mondtam, hogy cél az NB3.
Tudom.
Azt mondtam, hogyha valaki oda keveredik, hogy az lesz, akár sérülés, vagy akármi más miatt, akkor ez nem megvetendő történet, mert az akadémia segítette őt, és 4 éven keresztül kapott valamit. A külföldre visszatérve kevésbé tudományos és kevésbé reprezentatív felméréseket tudok mondani, hogyha mondjuk egy csapatot megkérdezek, hogy ki az, aki külföldön szeretne játszani, gondolom a 60%-a felteszi a kezét. Nyilván minden korosztálytól, vagy minden korosztály különböző lehet. Viszont van egy második kérdésem is, hogy ki az, aki beszél idegen nyelvet, ott már azért elég kevés kéz maradt fönt a levegőbe. Tehát ez, hogy most ő szeretne, a szülő szeretne, vagy azért, mert a Dominikot látja játszani, és szép kocsija van. Tehát innentől kezdve ez nagyon vékony jég ilyen tekintetben, és ezért kellnek azok a szakemberek, meg a szakemberek, hogy ezeket el tudják mondani, hogy mindenkinek van egy egyéni útja, egy egyéni maximuma, amit mi segítünk kiaknázni, és ne legyen csalódás, hogyha ő mondjuk nem fog külföldön játszani. És hogyha valaki külföldön játszott, vagy játszik,
és hazatér, az ne az legyen, hogy ő megbukott, vagy akármi rossz történt vele, hanem azt a tapasztalatot, amit ő külföldön szerzett, azt be tudja építeni a pályafutásába, és akár a magyar válogatottat, akár a klubcsapatát tudja segíteni.
A következő kérdésem a költségekről szólna, hogy milyen költségekkel jár egy akadémista kinevelése, illetve hogyan érint titeket, ha egy játékos abba hagyja, vagy esetleg más klubhoz, más akadémiába igazol?
Nagyon szerettem, hogy már tulajdonosnak készült, tehát már próbál felkészülni ennek a megvalósítására. Pontos költségek nincsenek, ez ugye évről évre változik. Nem mindegy, hogy egy akadémián bentlakásos kollégium van, bejárnak a srácok, saját iskola van, ott folyik az oktatás, vagy külsős oktató segítségét veszik igénybe. Nem mindegy, hogy étkezést biztosítanak, nem biztosítanak. Ugye nekünk nagyon nagy költséget emészt fel az, hogy az étkezéssel, a szakemberekkel és egy olyan stábot próbálunk a srácok köré lakni, hogy mindenük meglegyen. Hogyha mást, már csak az utaztatást mondom, tehát azok a régióban lévő játékosok, akik mondjuk nem tudnák megoldani, hogy bejárjanak hozzánk, akár szülő segítségét igénybe véve, őket mi kis busszal utaztatjuk, tehát segítjük ugye a bejutásukat, hogy ne szenvedjenek hátrányt a képzés tekintetében, ami nem mindig jó, mert azért ez tud monoton is lenni, mondjuk Egerből vagy kisebb településekről beutazni minden nap. Szerencsére egyre jobb szinten vannak a régiós partnereink is, tehát akár Egerbe, akár Kazincbarcikán, akár Sajóvölgyén nagyon egyre jobb munka zajlik, és egyre jobb szintű játékosokat tudunk a régióból hozni. Úgyhogy szerintem ez lenne a kulcsa. Milyen költségekre voltam itt kíváncsi?
Semmi más költségre voltam kíváncsi.
Tehát egy játékos ugye több millió forint biztos, hogy a képzése, hogyha ha mindent oda veszünk. Vannak átigazolási költségek, azok is nagyon különbözőek, tehát akadémia és akadémia között a legnagyobb szorzó van. Itt egy játékos egy évre körülbelül ilyen 6-7-750 ezer forint, attól függően, hogy válogatott, nem válogatott, milyen korosztály, és attól függ, hogy hány évet töltött el egy bizonyos klubban. Innentől kezdve vannak ugye a tehetségközpontok és a körzetközpontok, nem mindegy milyen szintről, milyen szintre igazolsz, megvannak a szorzók. Ugye régebbi rendszerben még az volt, hogy ha elhoztam egy játékost, akkor úgymond idézőjelben kiloptam a nevelő egyesületétől. Most már, hogyha el akar hozni egy klub, egy másik klubtól játékost, akkor az akadémia és akadémia között már csak mindkét fél beleegyezésével lehet elhozni. Kisebb egyesületeknek meg elég sok pénzt kell fizetni ahhoz, hogy azt mondja, hogy igen, én nekem megérte ezt a játékost kinevelni, és kaptam érte pénzt, nem kilopták, hanem felfedezték, és úgymond kifizették az ő képzését, illetve a későbbiekben, hogyha egy bizonyos játékos profi szerződést kap valamelyik klubtól, akkor aki profi szerződést ad egy játékosnak, az minden régebbi klubját úgymond kártalanítani kell, ez egy képzési kártalanításnak hívják, és körülbelül így áll össze a rendszer.
Rábai Dávid, a Nagy Pálya Tehetségképzés a Labdarúgó Akadémiákon című könyv szerzője, és Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója beszélgetett az elmúlt percekben. A moderátorok Aggod Ádám és Jeddi András az MCC junior képzésének diákjai voltak. Most zenélünk, majd beszélgetünk is Simon Miklóssal.
Simon Miklóssal, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatójával beszélgetek. Szervusz!
Szia!
Miről fog szólni a mai előadás?
Húj, ezt kíváncsi a várom én is. Nem előadásra jöttem, hanem egy beszélgetésre. Ugye két fiatal tehetséges srác moderátorként fog a labdarúgás utánpótlás sportról, illetve ennek a rejtelmeiről faggatni. Nagyon kíváncsian várom a kérdéseiket, és nagyon szívesen és szeretettel válaszolok rá a legjobb tudásom szerint.
Milyen a felhozata, milyenek a tehetségek?
Egyre nehezebb, ugye itt a generációk változásával különböző kihívásokra kell felkészülni, és aki mondjuk 10 éve volt U17-es korosztály, meg a mostani U17-es korosztály, vagy akár az összes többi korosztály esetében teljesen más jó dolgok vannak, és teljesen más kihívásokkal kell szembenézni, úgyhogy az alkalmazkodás a legfontosabb szerintem nekünk szakembereknek, ahhoz a generációhoz, akivel dolgozunk, mert mindenkihez más a kulcs.
Hány éves kortól ismerhető fel a tehetség?
A tehetség azt szerintem nullától, tehát akár a születés után már tudnak olyan dolgokat csinálni, amire azt mondja valaki, hogy tehetség, de szerintem neked is, nekem is talán mást jelent az a szó, hogy tehetség, de egyben megegyezhetünk, hogy valami különleges dolog, amit ő birtokol, vagy amit ő tud, úgyhogy nem mindegy, hogy mit nevezünk tehetségnek. Én azt látom és azt vallom, hogy Magyarországon nagyon sok tehetség van, minden korosztály más, és minden korosztályban másfajta tehetség van. Ennek a kibontakoztatását és a segítését kell az ászlónkra tűzni, és az ő útjukat úgymond úgy egyengetni, ami egyénre szabott, és az ő, hogy mondjam, az egyén, hiába egy csapatsportról beszélünk, azért az egyénnek a képzése és fejlesztése a legfontosabb, és nem csak a foci szakmára gondolok itt, hanem holisztikus módon, tehát az egész egyént vizsgálva, mind az iskola, mind a szülői háttér, mind a sporttudományos háttér, ami rá már lehetőségünk is van, objektív számokkal is ezt alátámasztani és mérni, illetve szubjektívan is segíteni őket.
A Sportakadémia hány éves kortól foglalkozik az ifjú tehetségekkel, és meddig támogatjátok őket?
Nem kifejezetten Sportakadémiáról beszélnék, hanem DVTK-ról és a DVTK Multisportklubról, hiszen nagyon sok, csúnya szóval mondva, csápja van a DVTK-nak, és egy egész régió, akinek a fejlesztéséért és integrálásért vagyunk felelősek. Ez ugye azt akarja, hogy van nekünk egy DVTK-esénk, vannak partnerklubjaink, akik akár a tömegsportban, akár a gyerekeknek a sportolásában tudnak segíteni, akár 3-4-5 éves kortól is. Az akadémia kifejezetten a U15-ös, tehát 14-15 éves kortól hívjuk akadémiának, de mi nem szeretnénk csak ezzel foglalkozni. Van egy nagyon fontos preakadémia, ami ugye az akadémia előtti korosztályokat jelenti, ahol rengeteg tehetségünk van, és nagyon jó látni őket, ahogy fejlődnek. Ők is integrálásra kerülnek ugye az akadémiai szinten, és annál erősebb lesz egy akadémia, minél erősebb ez az akadémia előtti, úgymond preakadémiai szekció, illetve a régió. Tehát nem mindegy, hogy 13-14-15 évesen milyen minőségű játékosok tudnak a DVTK-ba áramolni, illetve utána, hiszen ugye azért nem mindenkiből lesz profi labdarúgó, utána ők hol tudnak elhelyezkedni, és hol tudják megtalálni az életben az ő számításaikat, és ez is egy nagyon fontos célunk.
Tehát egy tehetségkutatással is foglalkoztak folyamatosan.
Tehetségkutatás, tehetségfelismerés, azonosítás, segítés, minden, ami az egyén és az egyénről szól, abban szeretnénk nagyon erősek lenni, és nyilván mi se vagyunk kibátlanok, és nem biztos, hogy mindig mindent jól csinálunk, de azt érzem, hogy nagyon sok olyan szakember sikerült emellé a cél mellé megnyerni, aki nem csak itt a régióban, hanem Magyarországon is egyedülálló, és nagyon sok olyan szürke állománnyal rendelkezünk, ami ennek a segítésére tökéletes, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ilyen téren is.
Hogyan lehet bekerülni a tehetséggondozásotokba?
Ez, amit az elején kérdeztél, a tehetség, tehát én azt mondanám, hogy van valami extra tulajdonsága, vagy van valami extra benne, ez lehet nagyon sokrétű képesség, ez lehet gyorsaság, ez lehet fizikum, ez lehet technikai tudás, ez lehet nagyon sok olyan személyiség, ami nagyon-nagyon fontos, amire úgy felkapják a játékos megfigyelőink, vagy akár a szakmabeli embereink, vagy akár az edzőink a fejüket, illetve a régióban lévő partnereinknél dolgozó szakemberek, ugye ők is nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen egyre nagyobb és egyre bővülő régióval rendelkezünk, és nem már csak Borsodban, hanem az összes környező megyét lefedve szeretnénk megtalálni, segíteni és a képzési rendszerünkbe integrálni azokat a tehetségeket, és nem csak a fiúk, hanem a lányok esetében is, akik megkaphatják azt a lehetőséget, amit itt az állam, illetve a DVTK tud adni az utánpótlásnak.
Kisobodáskortól figyelitek a sportolókat, ugye?
Abszolút, abszolút. Ugye vannak bozsik rendezvények, ami teljesen ebbe az irányba megy el. Van egy gyönyörű DVTK arénánk, abban rendeztünk nemrég egy ovis tornát. Nagyon-nagyon fontos ezt elmondanom, hogy meghívtuk az igazgatókat, és több olyan iskolával, középiskolával és általános iskolával is kötöttünk együttműködést, vagy már kötöttünk, vagy folyamatban van, mert a szülő mellett az iskola és a pedagógus a legfontosabb partnerünk, hiszen egy ilyen bozsik tornára azért az óvónők, óvóbácsik meg a testnevelők hozzák ugye a gyerekeket, akik ugyanolyan fontos részei ennek, hogy hiszen ők juttatják el oda, a gyerek itt szereti meg akár a labdarúgást, akár a DVTK-t, akár a klubot, és nekünk az a feladatunk innentől kezdve, hogy ezt fenntartsuk és erősítsük is. Úgyhogy igen, tehát nagyon piciktől kezdve szeretnénk, és ugye a DVTK SE ezt is segíti elő, hogy minél nagyobb olyan bázisból dolgozzunk, ami a tömegsportból kiemelkedve a profi sport irányába tudja a srácokat terelni.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben a tehetség gondozás volt a fő témánk. Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője és Rábai Dávid, a Nagy Pálya című könyv írója beszélgetett a témában. Majd Simon Miklós nyilatkozott rádiónknak. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid.